A műemlékek nemzeti gondnokságának igazgatója Varga Kálmán az Inforádió arénájának vendége. Ugye van 12 000 műemlékünk, ennek mintegy 4%-a, ezt is az önök anyagából tudom, 470 van állami tulajdonban, ebből 270 eladásához kell parlamenti jóváhagyás. Van új vagyontörvényünk is, a vagyonkezelő is átalakul majd, ez jó alkalomnak látszik arra, hogy csináljanak valamiféle vagyonkatasztert. Ha nincs, kell csinálni?
Nem kell csinálni, legalábbis az állami tulajdonú műemlékállomány tekintetében, ugye az alig néhány száz emlék. Nyilván vannak adatbeli pontatlanságok, mi ezeket tapasztaltuk korábban a kincstárral, illetve az örökségvédelmi hivatallal együtt. De azt hiszem, hogy ezzel nincs. A most futó új vagyonkezelői, vagy vagyonkezelési egységes koncepció alapján még nem nagyon látható, hogy ennek az állami tulajdonú állománynak hogyan is alakul a jövője. Jelen pillanatban nincs külön megfogalmazva mondjuk a műemléki érték választóvonalával ez a kérdés. Be van sorolva, és egyébként én ennek örülök, ezt hagyd tegyem hozzá, a műtárgyak kategóriája. Tehát abban az emlékállományban, amely a hazai közgyűjteményi hálózatban megtalálható, az ingó javak kategóriájában, tehát valamiféle megkülönböztetés az már látszik, mégpedig a mentén, hogy ezek nem egyszerű ingatlanok, vagy valamiféle egyszerűbb tárgyi anyagnak minősülő emlékállomány lennének, hanem a nemzeti emlékanyagnak, vagy egy műtárgyállománynak valamilyen speciális része inkább.
Az is világos? Bocsánat.
Azért vagyok ezzel olyan bizonytalan, mert maga a törvény, vagy legalábbis ami eddig még ebből kijött, látható volt, és meglehetősen óvatosan és egy kicsit maszatosan fogalmaz. Tehát magam is úgy látom, hogy a törvény ebben még nem tesz rendet, ahogy nem tesz abban sem egyébként rendet, hogy mondjuk egy honfogláskori tarsolylemez, vagy a Széchenyi könyvtárban őrzett, nem tudom én, kódex, az milyen elbírálás alá esik, és hogyan lehet ezt egységesen vagyonkezelni.
De attól nyilván talán nem kell tartani, hogy egy honfoglaláskori tarsolylemez vagy egy kódex egyszer csak valakinek úgy megtetszik, és akkor kikerül a piaci forgalomba, és akkor lehet rá licitálni, tehát magyarán eltűnik. Az világos, hogy ennek a 470 valahányas állami tulajdonnak most pontosan ki a tulajdonosa, és ezeket ki kezeli, milyen intézmény kezeli, szóval kinek van ezzel dolga, hogy ez ne fordulhasson elő, hogy egyszer csak elkezd romlani, mert senki nem érzi úgy, hogy ezzel neki kéne a vakulatra pénzt odaadnia.
Ennek a közel 500 épületnek, vagy épület együttesnek, és itt ne csak épületekre gondoljunk egyébként, hanem elég komoly park vagy kert állományra is, hiszen mondjuk egy Radványi kastélyhoz tartozik 90 hektáros gyönyörű angol kert, amely egyébként természeti védettség alatt is áll. Tehát egy rendkívül széles kategóriájú, széles és nagy léptékű állományról van szó. A gazda szerepe az többnyire tisztázott, tehát ma is lehet tudni. Körülbelül 100 eset van olyan, amelynél ez a gazda szerep még az eddigi szabályozás alapján óhatatlanul a kincstári valamilyen fokon, de természetesen a kincstárnak, vagy a kincstári vagyoni igazgatóságnak, amely most beolvad ebbe az egységes vagyonkezelői szervezetbe, nem voltak meg azok a jogosítványai és azok a pénzeszközei sem igazán, hogy ezeket megtartsák. Itt is azért bizonytalankodom, mert egy kincstárnak nem feltétlenül az a dolog, hogy maga tartsa mondjuk a műemlékeket, vagy egyáltalán az állami vagyont, hanem hasznosítót, vagyonkezelőt keressen rájuk, és a kincstári vagyonigazgatóságnak eddig meglehetősen nehéz helyzete volt ilyen szempontból, nem igazán voltak legalábbis az értékesebb műemlékállomány tekintetében eredményes pályázatai.
Hát neki az a bolond, aki értékes műemlékállományt akar a nyakába venni, amikor nagyon kevés dolgot tud kedvezményként elszámolni rá. Hát neki ugyanannyiba kerül a víz, meg a vakolat, meg az áram, meg minden, mint mindenki másnak, nem?
Hát bizony ez a helyzet kulcsa, és erre készítettünk mi már korábban egy meglehetősen komoly koncepciót, ami gyakorlatilag, hogy amit mondjam, azt javasolja, hogy ebből az állami állományból is érdemes lenne elengedni körülbelül 120-130 emléket, de nem feltétlenül a klasszikus ingatlan értékesítés szabályai szerint, hanem bizonyos kedvezményrendszerrel, kedvező hitelkonstrukciók lehetőségével, és hát természetesen hozzá olyan kötelezettségekkel, amely ennek az állománynak a megóvását, sőt, közösségi célú hasznosítását segíti.
Amelyek a műemlékvédelmi törvényben eleve is benne vannak, hogy ezeket még valaki fogja ellenőrizni, vagy külön speciális szabályok kellenek hozzá, szóval hogy elképzelni?
Itt két fontos értékről beszélünk, és akkor kanyag ide egy pillanat erejéig. Van egyszer az úgynevezett műemléki érték, amit én persze hosszasan fetegethetnék, hogy mit is jelent, de a dolog lényege az, hogy valamilyen oknál fogva a közösség, a közcél szempontjából fontosnak tartott épületeket az állam véd. Speciális szabályokat alkalmaz rá, és ezt a védett hatósági eszközökkel, az államigazgatás eszközeivel meg tudja teremteni, meg tudja oldani. Van egy másik fajta érték, ami adott épületeknek mondjuk a tradíciójából, a jelentőségéből, a történelemben betöltött szerepéből, jeles történelmi személyiségek életéhez kötődéséből származik. Gondoljunk csak mondjuk Kossuth szülőházára, Monokon, ami nem az építészeti értékei miatt védett épület, hanem azért, mert Kossuth Lajos ott született. Most ezeknél a kiemelt épületeknél viszont az államnak, a mi véleményünk szerint kell szerepet vállalni a hasznosításban, a működtetésben is, magyarul nem vonulhat ki. Na most még az első érték, amely gyakorlatilag minden védett épületnél elmondható, törvényi eszközökkel megtartható, ezek nem sérülhetnek, bárki is a tulajdonos. Akár magánszegély, akár kormányzat, akár maga az állam. A második az, ahol viszont nagyon észnél kell lenni, hogy így fogalmazzak, itt az államnak szerepet kell vállalni, kötöttségeket kell adnia, de ugyanakkor érdemes adni egy bizonyos kedvezményrendszert is, működik egyébként számtalan a világban, nem kell olyan messzire menni, illetékkedvezmények, adókedvezmények, ahogy említettem, kedvező lejáratú hitelkonstrukciók működnek. Ezekből kellene bevezetni párhuzamosan néhányat, és mi is azt mondjuk, hogy ebből az 500 vagy közel 500 védett épületből, sőt abból a bizonyos listából is egy elég jelentős állomány elengedhető lenne.
Mi az elengedés elve? Milyen típusú, milyen funkciójú, vagy milyen típusú értéket képviselő épületet, építményt lehet elengedni?
Nehezen lehet ezt megmondani, mert ha végignézünk a hazai építészet történeten, akkor azt látjuk, azok az épületek maradtak meg, amelyek mindig tudtak alkalmazkodni valami módon az adott kornak az igényeihez, tudták őket hasznosítani. Amelyeket nem tudtak, azokat elbontották. Na most ebből adódóan egy mai védett épületet is, hát bizonyos értelemben rugalmasan érdemes kezelni, nem kell félni attól, hogy egy mai korszerű funkció kerüljön bele.
Még lehet benne bank.
Miért ne lehet? Lehet természetesen.
Most nem biztosító. Tehát azért mondok olyanokat, akikről feltételezem, hogy fenn is tudják tartani az épületet. De például nem nagyon lehet benne iskola.
Miért ne lehetne benne iskola?
Mert az oktatás nem fogja tudni fönntartani. Régen hát voltak iskolák kastélyokban, le is pusztultak, nem?
Nem, én nem kastélyokra gondoltam természetesen ilyenkor, hanem ha vannak védett iskoláink, olyan épületeink, hát ugye Klebersberg idején rendkívül izgalmas oktatáspolitikai reformok születtek, és ennek meg is teremtették az ilyenfajta infrastruktúrás hátterét. Na most ezek közül az épületek közül, amelyek régen is jeles kioknak, iskoláknak adtak helyet, védettek. Védett például az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem teljes tömbje, ettől függetlenül a 21. századi oktatást meg lehet bennük valósítani. Nem kell attól félni, hogy egy mai funkció, egy mai komfortigény, egy mai elvárásrendszer megjelenjen ezekben az épületekben, sőt, látjuk, hogy ezeknek meg kell jelenni éppen a fönnmaradásuk érdekében. Hát vannak bizonyos szabályok, architektúra megőrzése, a homlokzatok megtartása, bizonyos belső kialakítások, belső építészeti, vagy a társművészetek által beletett, hogy így mondjam, művészeti alkotások megóvása, de azt hiszem, hogy ezek éppen gazdagítanak, bármilyen funkció is legyen az, ami beléjük kerül,
de hol van ennek a határa? Azt fel tudom fogni, hogy kívül lehetőleg ne legyen egy érdetlen nagy légkondicionáló szekrény a falon. Belül lehetőleg ne rakjanak be egy másik lépcsőt, hogy a vezérigazgató kényelmesebben közlekedjen, de azt már tudom képzelni, hogy a fűtést úgy alakítsák ki, hogy padlófűtést csinálnak. Szóval meg lehet fogalmazni, hogy hol van a funkcionális használhatóság érdekében tett átalakítás határa egy épületnél?
Sztenderdeket nem nagyon lehet felállítani, mert minden ilyen védett épületünk a maga módján egy műtárgy. amely nagyon különleges kezelést igényel, és bizony annak, aki ma hozzájuk nyúl, legyen az építész, vagy bármilyen kivitelező, ugyanazt a minőséget kell tudnia magában, hogy ezt a fajta mai igényt és a, ugye a régi megtartását azt valami módon ötvözni tudja. Egészen konkrét általánosítható recepteket nem lehet adni, minden épületet vagy épület együttest, sőt magát a környezetét is egyedileg kell kezelni, és azt hiszem, hogy egy-egy építés számára egy ilyen épületnek a hasznosítása, megújítása, élettel való megtöltése az egy nagyon komoly kihívás, sőt egy szakmai csemege lehet.
De azt általánosságban nem de, hanem azt általánosságban lehet mondani, hogy ez nem feltétlenül a legolcsóbb építészeti megoldásokat kívánja, hanem ez meglehetősen kemény munkát, építészeti, építészmérnöki munkát igényel, meg komoly kivitelezői munkát igényel, hát ezek az építmények, ezek jó minőségű, ha már ilyen sokáig kibírták.
Mondjuk ilyen szempontból lehet valóban, tehát a haszonelvűség például az ilyen szempontból romboló, tehát az anyagok használata a technológiákban, a tartós, tehát minőségi munka, ezek természetesen elvárások, hiszen ezek az épületek a maguk korának a high-techjei voltak egyébként. Ugyanilyen high-techet igényelnek ma is, tudásban, minőségben, anyaghasználatban, szemléletben.
Uh-huh. És ehhez a mai high-techhez szükséges költségeket meg lehetne ellensúlyozni a kedvezményekkel, illetékedvezményekkel, meg ilyesmikkel? Tehát mekkora illetékedvezményeket kéne adni ahhoz, hogy valaki ebbe belevágjon?
Nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy esetleg tűnik, mert ebből a 12 ezer épületből, ugye, amelynek a java része nem állami tulajdon, kb. 80%-a nincs probléma, tehát az a 20%, ami van, az a meglehetősen nagy léptékű, nagyméretű, és elsősorban korábban világi állományként született műemlékek köre. Nincs ezzel probléma, tehát én úgy érzékelem, hogy általában nem mondhatjuk, rossz állapotúak, rosszul nyúlnak hozzájuk, vagy nem törődömök a gazdáik. Említette a bankokat. A bankok például tudatosan törekszenek arra, hogy ódon épületeket nyitsanak föl. Így van, hát az üzleti világban mondjuk a hitelesség kérdése, a tradíciók kérdése az legalább olyan komoly hatóerő, mint mondjuk a szolgáltatás minősége.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatója Varga Kálmán az Aréna vendége.